Ez az Elemző, a Szabad Európa politikai aktualitásokat értékelő heti műsora. Én Kerényi György vagyok, és az állandó műsorvezető Benyó Rita helyett ugrottam be. Velem szemben pedig rendszeres szakértőnk, Unger Anna politológus. Üdvözlöm. Ma természetesen foglalkozunk még a meleg büszkeség menetének, a Budapest Pride-nak az ügyével, annak utolsó fordulatával, miszerint a rendőrség bejelentette, hogy bár nem engedélyezték a felvonulást, de mégsem indítanak szabálysértési eljárásokat a résztvevők ellen. Végül lett költségvetése a fővárosnak, nem jön a kormány által kinevezett csőd, biztos az önkormányzat tudja fizetni a számláit. Miért volt ez a húzavona, és miért oldódott meg végül? Ez lesz a második témánk Unger Annával, és végül a harmadik. Mi látszik a Fidesz kampány irányainak? Hogyan politizál most a 2010 óta legnagyobb választási kihívása előtt álló kormánypárt? Ezzel a témával zárjuk a mai Elemzőt, aki elemezte tehát Unger Anna. Kezdjük egy kisebb jelentőségű, de egyelőre homályban hagyott kérdéssel, a Pride-ot. Ha a tüntetők ellen nem indulnak el, nem is indulnak eljárások, de ön mit gondol? Lehetséges, hogy a szervezőket mégis éri retorzió? Ráadásul tiltott gyűlés szervezése nem is szabálysértés, hanem bűncselekmény.
Hát ugye, minthogy ez egy nagyon furcsa helyzet a Fidesz számára, és ugye most furcsa, hogy egy elvileg jogállamban nem beszélgetnénk arról, hogy mi a politikai szándék, vagy mi a politikai érdek egy rendezvény jogszerűségének a megítélése vagy jogkövetkezményei mögött, de mivel nem abban vagyunk, ezért mégis erről kell beszélni. Mivel ugye a kormánypárt szándéka az volt, és szerintem nem önmagában a betiltás volt itt a szándék, hanem hogy meg tudja mutatni, hogy ő továbbra is a gyermekvédelemmel, és ő továbbra is mindenfajta nem a heteroszexualitást és a normális, hagyományos családmodell támogató nyomulással szemben áll, ezért ő nem fogja engedni a Pride-ot, és hát ugye itt abba a zsákutcába futottak be, hogy nagyon sokan elmentek, minden idők legnagyobb részvételével zajlott ez a felvonulás, és nem, tehát hogy miután a rendőrség bejelentette, hogy nem fognak fellépni a résztvevőkkel szemben, ezért ez egy hatalmas nagy kudarc a Fidesznek. Ebből egyetlen egy kis kiút lehetséges. Pontosan ez, amit mondod, hogy ha a rendezőkkel szemben, a szervezőkkel szemben azért folytatják még a hátralévő néhány hónapban ezt a jogi tili-tolit, ezt a megbüntetlek, nem büntetlek, előveszek, elindítom a szabálysértési eljárást, elindítom az eljárást, vizsgáljuk, nem vizsgáljuk, behívunk, meghallgatunk, és ezzel ilyen nagyon-nagyon lassú és érthetetlen, és az tényleg a köznyelvben lefordíthatatlan, de ilyen mindenféle jogszabályhelyekre hivatkozott módon majd el lehet egy ilyen hosszú hónapokig tartó tilitolit csinálni, pontosan azért, hogy a Fidesz ne kerüljön, és a kormány személyesen ne kerüljön abba a csapdába, hogy meg akar állítani valamit, meg akar tiltani valamit, majd utána nem csak az történik meg, hogy ennek ellenére nagyon sokan kimennek, hanem egy teljes hátraarcot és egy teljes visszavonulót kell fújnia. Ahhoz, hogy ez ne legyen teljes visszavonulás, ahhoz nyilvánvalóan azokat a szervezőket kell revolverezni mindenféle eljárásokkal, akik ebben ennek a szervezésében részt vettek, és ez azért is könnyebb a Fidesznek, mert nem pár százezer embert kell személy szerint atrocitásoknak és mindenféle ilyen vegzálásoknak kitenni, hanem azért az egy jobban azonosítható kör, hogy ki az a néhány tucat ember, aki a szervezésben részt vett.
Azóta beszéltem politikai, mondjuk így forrásaimmal, aki egyébként pontosabban ez egy volt, azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy ez Pintér Sándor vagy a rendőrség döntése volt, hogy nem bírságolják meg a résztvevőket, és a Karmelita nem ezt akarta. Ugye Pintér helyzetéről májusban is megírtuk azt, hogy a cégei előbb-utóbb el fognak kerülni tőle, megírtuk, hogy Nyerges Zsolt lesz a végállása, Tiborz, de Nyerges Zsolt közvetítésével valószínűleg, és pár napja a sajtó is megírta, hogy Nyerges Zsolt megjelent. Tehát, hogy ön el tudja képzelni ezt a szenáriót, hogy Pintér önállósította magát?
Persze. Én el tudom ezt képzelni, már csak azért is, mert ugye Pintér Sándor nem a Fidesz-szel jött a magyar, hogy mondjam, politika és közélet világába. Tehát azért Pintér Sándor a rendszerváltás óta, és már előtte is fontos rendőrségi vezető volt, és neki a, szerintem a rendőri kötődése és a rendőrség felé való valami fajta respektje, ez egy kölcsönös respekt, soha nem szűnt meg. És én azt gondolom, hogy bár lehet, hogy ez sokaknak meglepő, de független attól, hogy milyen rendszerben élünk, lehet embereknek személyes, hogy mondjam, integritásuk, hogy a személyes szakmai meggyőződésüket előbbre helyezik a politikai elvárásoknál vagy meggyőződéseknél, és szerintem itt van még egy fontos dolog, hogy ugye volt, én láttam némi törekvést arra, hogy legyen valami erőteljesebb ütközés ugye a szélső jobboldali tüntetők és a felvonulók között, és azt láttam, hogy a rendőrség itt nagyon-nagyon ügyelt arra, hogy ez még véletlenül se történjen meg, és szerintem egyébként Pintér valószínű jobban érti azt, amit a Fidesz úgy látszik kezd elfelejteni, hogy a nyomokban sem merülhet fel a Fidesz oldaláról, mint hatalmi tényező oldaláról bármi, ami 2006 őszén Magyarországon megtörtént. Tehát az, hogy itt utcai, erőteljes, sokak ellen megjelenő fizikai atrocitás legyen, vagy a nyilvános térben való gyülekezésért, ami egyébként nem, abban az értelemben nem jogszerűtlen, hogy nem gyűlöletkeltő, nem erőszakra buzdító. Tehát a békés gyülekezésekben részvevőkkel szemben a Fidesz aktív módon fellépjen, ez ugye az egész nergenezisnek ez a 2006-os őszi, zavargás vagy tiltakozás sorozattal szembe menne ez az egész, és ezt egyszerűen nem engedheti meg magának a Fidesz, és valószínű ez is közrejátszik abban, hogy Pintér Sándor azt mondja, hogy a rendőrség nem fog a lakossággal szemben ilyen aktív módon fellépni, nem fogja mondjuk azt elkövetni, amit már 88-ban a nagymarosi vízlépcső elleni tüntetéseknél sem tettek meg, hogy azt a pár százezer embert, aki kim volt, elkezdjék személyesen vegzálni, vagy az atrocit bármiféle fajta módon hatóságilag szekírozni őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt valószínű ez van, meg hát az, hogyha ha személyes szintre levisszük, ha amúgy is kifelé áll a szekerem ebből a nagy vontatmányból, akkor miért ne lehetnék önálló? Tehát pont akkor tudom megtenni azt, hogy önálló, az integritásomat védő, adott esetben méltóságomat védő döntéseket hozok, ha már amúgy sincs tétje, mert az a döntés már megszületett, hogy engem kiraknak. Akkor nincs mit kockáztatni, a cégeit sincs kockáztatni, Pintér Sándor nem egy 40 éves fiatalember, aki előtt még van egy fél életútnyi karrier, hanem azt gondolja, hogy akkor lehet ezt így is befejezni.
Hát igen, nála az öröklésről van szó, mint Sányi Sándornál. Igen. Ugye a lány, az egyik lánya már megjelent, igen, a civilben leválasztott cégben. Milyen, az előbb a szervezők büntetése kapcsán már említette, de hogyha végigmennénk a szereplőkön, milyen politikai károkat és hasznokat hozott a Pride elmúlt néhány hónapjának története? Ugye kezdődött ez az egész Orbán évértékelőjével.
Igen.
Sőt, hát 21-ben kezdődött, de mondjuk idén akkor.
Igen, meg ha még inkább visszamegyünk, akkor valamikor 15-ben, amikor a Fidesz rájött arra, hogy sokkal könnyebb gyűlöletkampányokkal egy politikai közhangulatot irányítani, mint pozitív cselekvéssel, vagy kormányzati teljesítménnyel, vagy az a hétköznapi emberek sokasságának, a problémáinak a megoldásra törekvésével. Ugye ezt azóta látjuk, és ennek ez szerintem csak egy újabb állomása volt. Nem volt ez különösebben eltérő az eddigi mintázattól, talán annyiban, de ez is 2021-ben kezdődik, hogy előtte azért ugye döntően mindig valaki más, tehát az országon kívüli szereplők voltak a céltábla, és 21-ben került rá a célkereszt nagyon rossz megfogalmazással a honfitársainkra, tehát magyar állampolgárokra, a magyar politikai közösség tagjaira. Ugye Orbánék, ezt nagyon sokan, nagyon sokszor elmondták, ez nem az én megfejtésem, nyilván ebből tudnak politikai tőkét kovácsolni, és valószínűleg, ugye, ami aztán utólag el is hangzott, egy pár napig mondták, aztán elengedték, mert még a sajátjaik is mondták, hogy ez elég blőd magyarázat, hogy az lett volna itt a mesterterv, hogy akkor összeteszik egy nagy, összetiszázzák a régi ellenzéket, összerégi ellenzékezik a Tiszát, és akkor muszáj a Tiszának is ebben állást foglalni, és együtt menni. És az derült ki, hogy ez abszolút nem működött. Tehát egyrészt nem működik, mert a Tisza szavazók egy része minden valószínűség szerint, ezt én megelőlegezem, vagy feltételezem, ott volt ezen a gyűlésen, ott volt ezen a tiltakozáson, biztos, hogy voltak ott tiszások, akik nem azért voltak ott, hogy Magyar Pétert képviseljék, aki nem foglalt ebben a Pride elemében kap állást, hanem a gyülekezési szabadság kapcsán foglalt ugye állást. A gyülekezési szabadságot nem tiltunk be, nem korlátozunk, és hogyha mi kerülünk kormányra, akkor ezeket a törvényeket eltöröljük. Ott voltak biztos, de nem őt képviselték ezek a szavazók valószínűleg, hanem lehet, hogy egy részük azt gondolta, hogy a szabadságjognak, a gyülekezési jognak a védelme érdekében ment ki, lehet, hogy valaki a gyűlés eredeti jelentősége miatt és jelentése miatt a szexuális kisebbségeknek a védelme miatt. Tehát én szerintem ezek így egymásra rakódtak, és mivel ez egy egyszeri esemény volt, és mindenki így is fogta fel, hogy most megmutatjuk, ezért teljesen kontraproduktívvá vált a Fidesznek az a trükkje, hogy akkor utána ebből valami nagy összemosás lesz. Ehhez ugye kellett még valaki, ehhez kellett politikai szempontból szerintem nagyon okos módon Karácsony Gergelynek az a belépése ebbe a rendszerbe, aki egy ideje már nincsen jelen országos politikai ügyekben, nem is szólal meg, el is mondja, hogy ez nem érdekli, hogy látva azt, hogy a Tisza nem karolta fel úgymond ennek a szexuális másságra vonatkozó jelentéstartalmát, ezt bevitte ő. Magához vette, és azt mondja, hogy akkor is lesz Pride. Ez ugye egy tekinthető szerintem egy gesztusnak az eredeti szervezők felé, hogy én magamra veszem a szervezés felelősségét, és ezáltal védelek titeket, akik amúgy is egy rossz helyzetben vagytok, és tekinthető úgy is, hogy a kormányváltásra és vagy rendszerváltásra képesnek látszó ellenzékről leveszem ezt a terhet, és azt mondom, jó, akkor ezt csináljuk meg, mint egy eddig is budapesti történet volt, legyen ez egy budapesti történet. Tehát én azt látom, hogy a Fidesz egy olyan sok-sok önellentmondásba kapcsolódó kudarcba jutott, ugye egyfelől a gyerekvédelem miatt akarták betiltani. Utána kiderült, hogy ez volt a mesterterv. Tehát az volt a mesterterv, hogy bár én védeném a gyerekeket, de azért mégis 400 ezer ember, vagy nem tudom, ez vonuljon, és akkor nem tudom megvédeni a gyerekeket, és lássanak mégis drag queeneket, mert akkor a gyermekvédelmet felülírja az én nettó politikai számításom. Ezt láthatólag nem tudja a Fidesz eladni még a saját közösségének
sem. Távolította, és azt mondta, hogy innentől a hatóságok dolga.
Hát én is ezt mondanám, hogyha Orbán Viktor lennék, mert hogyha egy ilyen gödröt ástam magamnak, amiben továbbra is csak egyre mélyebbre ásom magam, akkor egy ponton azt mondja, hogy ez az egész nem is politikai, hanem közrendi ügy.
De miben bízhatott a Fidesz, amikor elindította ezt? Abban, hogy majd valóban megijednek a szervezők, és nem lesz majd?
Nem abban bízott. Szerintem a Fidesz abban bízott, hogy sikerül Magyar Pétert és a Tiszát beordítani.
És akkor lesz egy szokásos 30
és lesz egy szokásos őrület amellett, vagy arról a magyar nem fideszes nyilvánosságban, hogy akkor most transzjogok, vagy melegjogok, nőjogok, vagy transzjogok. Tehát, hogy ezt el lehet kezdeni azt a szokásos, hogyha emellett kiállsz, akkor már amellett is ki kell állni, és akkor a Tiszát bele lehet zavarni egy olyan helyzetbe, hogy neki minden egyes ilyen a szexuális kisebbségek különféle, hogy mondjam, ilyen követelés csomagjáról állást kell ilyen foglalnia, ezt majd felkapja a liberális nyilvánosság, és akkor lehet tárgyalni, hogy akkor most engedi az örökbefogadást, engedi a nem váltó műtétet, stb., és ez szépen-szépen erodálja a Tiszának azt a támogatottságát, ami nem ebben az közegben van, hanem ezen kívül, és akik számára, nem bántásképpen mondom, de ezek teljesen irreleváns problémák a magyar valóság szempontjából, hogy meleg pár fogadhat-e örökbe, vagy nem tudom én, hogy akkor most a tranzíciónak milyen állomásán lehet biológiai vagy gyógyszeres eszközökkel közbelépni. És ez nem bunkóság, nem a vidéki magyar társadalom érdektelensége és felvilágosulatlansága, hanem egyszerűen ez a probléma őt sem magán, sem a családján, sem a tágabb környezetünk keresztül nem érinti, és ezt viszont be lehet csomagolni, hiszen ezt csinálja a Fidesz 10 éve, össze lehet úgy csomagolni, hogy erről szóljon a nyilvánosság, ez nem sikerült, továbbra is az inflációról beszélünk, továbbra is a rettenetes lakhatási, közlekedési és egészségügyi körülményekről beszélünk, és ez a fajta ilyen figyelemelterelés, figyelemelcsatornázás sem működött.
Hol hasznosíthatja ön szerint Karácsony a most szerzett politikai tőkéjét?
Hát ez furcsa lesz, amit mondok, szerintem a közgyűlésben lévő pártokkal szemben. Ugye a fővárosi rendszer jelenleg egy nagyon furcsa politikai rendszer. Én emlékszem, hogy a tavalyi EP és önkormányzati választás előtt sokan mondták, hogy azért is jó, ha több párt van a közgyűlésekben, és a közgyűlésben, mert akkor ott a koalíciós együttműködésnek a vissza lehet vezetni a magyar társadalmat abba, hogy megszokja, hogy igenis van olyan, hogy koalíciós együttműködés, és nem egy párt mondja meg a tutit, és nem egy párt akarata érvényesül. Igen ám, de ugye ez nem egy parlamentáris kormányzás, tehát nem úgy van, hogy Karácsony Gergelyt a bentülők választották meg, hanem Karácsony Gergelyt ugyanazok választották meg, akik a bentülőket, és ő nyert pár száz szavazattal, és lett egy olyan politikai összetétel a közülésnek, amiben Karácsony Gergely preferenciái nem érvényesülnek. És ez egy olyan furcsa koalíciós kormányzás lett most, hogy neki is, meg a bent lévő pártoknak is meg kell tanulni kompromisszumokat kötni egymással, miközben mind a ketten arra hivatkoznak, mind a két fél, közgyűlés és Karácsony is, hogy őket a választók választották. Ez ugye az amerikai elnöki rendszer sajátja, hogy van egy választott elnök, és van egy választott törvényhozás, és nekik együtt kell működni, mert csak úgy születnek döntések, és ezeket a kompromisszumokat egymás között ki kell dolgozniuk. Itt ugye azt láttuk a költségvetésnél is, a pártok próbáltak először, kicsit ostoba kifejezéssel, beleállni bizonyos követelésekbe és bizonyos elvárásokba Karácsonnyal szemben, majd végül még, és ugye nyilvánvalóan, ha költségvetés nem lett volna meg, azért az a főpolgármester számára is egy kudarc lett volna, aztán végül mégiscsak meglett ez a költségvetés nagy nehezen, azok a pártok is megszavazták, miután részben saját javaslataikat is kompromisszumokkal be tudták gyúrni ebbe a költségvetésbe, akik egyébként Karácsony erőteljes kritikusai. De ugye egy ilyen helyzetben, és ez is az amerikai elnöki rendszernek, és minden ilyen rendszernek a sajátossága, mindig könnyebb egy emberre szimpatizálni, és egy emberre szolidárisnak lenni, mint a többel. Tehát amikor a 33 fős közgyűlés áll vitában Karácsony Gergellyel, akkor Karácsony minden egyes alkalommal eljátszhatja, vagy előadhatja, és ezt most nem negatív értelemben mondom, a magányos ős szerepét. Hogy hát én próbálok egy csomó minden jót, és itt van ez a 33, aki hát most látjátok, meg kell győznöm őket egyesével, de talán lesz annyi eszük, hogy összeraknak kompromisszumokat. A közülési pártok ebben lesznek még most egy pár évig, és ebből Karácsony még akkor is, ha alkalmilag bizonyos javaslataival kudarcot val, vagy nem sikerül a közülésen átvinni őket, tulajdonképpen azt a győzelmi, hogy milyen sikert meg tudja kovácsolni, hogy hát látjátok, én titeket képviselek, és ezek a pártok meg nem, hát nem úgy csinálják, úgyhogy próbáljunk még, szeretnék nagyobb felhatalmazást, támogassatok, és neki minden ilyen megjelenés, ahol ilyen sok emberrel a háta mögött tud menni, és valami sokak számára, a szavazói számára szimpatikus ügyet tud felkarolni, az egy politikai győzelem, és hogy mondjam, hátország erősítés a közgyűlési pártokkal szemben.
Hogyha már összekapcsolta szépen a két témánkat, akkor ti kicsit hadd térjek vissza a Tiszára, illetve Magyar Péterre. Jól jött ez a tüntetés a Tiszának, a köztudomáson magát attól tudatosan távol tartó Tiszának, és megérte a Tiszának, hogy végül bement a fővárosi közgyűlésbe? Uh-huh. Nem keveredik-e azok korpákok közé, akikkel nem akart együtt mutatkozni?
Az, hogy a tüntetésről a Tisza, mint szervezet távol maradt, azt szerintem érdemben nem fogja a Tiszát megütni. Mert akinek ez a tüntetés fontos volt, és akkor itt majd még egy fontos dolgot el szeretnék mondani, azt szerintem nem azért ment, nem ment volna el, csak azért, látjuk, hogy nem csak azért ment el, mert a Tisza esetleg hívta, vagy nem hívta. Ugye itt nagyon sokan mondták a Pride kapcsán, hogy Nolan Budapest megmutatta, Budapest, a szabad, köszönjük, én láttam egy csomó ilyen posztot, köszönjük a fővárosiaknak. Ez szerintem egy nagyon, hát most úgy mondjam, paradox módon kirekesztő logika, ugyanis nem a budapestiek voltak itt a Budapest Pride-on, én magam nagyon sok olyan embert ismerek, aki nem Budapestről érkezett Budapestre, hogy a gyülekezési szabadságért tüntessen. Tehát, hogyha ez Budapest, vagy a budapestiek kisajátítják maguknak, én értem, hogy valószínűleg nagyobb létszámban voltak ők, de ez egy országos jelentőségű történet volt ebből a szempontból, de mivel nincsen ráfűzve semmi más, hogy ennek az lesz majd a következménye, vagy akkor itt most ezután lesz egy népszavazás, vagy lesz egy kampány, vagy lesz bármi, ami ezt az ügyet a jövő évi Pride előtt újra napirendre rakhatja, ezért azt gondolom, hogy a Tisza nem veszít sokat, vagy nem veszített igazán abból, hogy nem állt ebbe bele. A közgyűlés az egy nehezebb kérdés, ugyanis a közgyűlésben kiderül az, hogy egy újonnan létrejött, mondjuk így párt, bár tudjuk, hogy már régóta be volt jegyezve, egy olyan szervezet, aminek van egy vezetője, és van egy elvárás képzett mögötte, és van egy nagy társadalmi támogatottsága a dühből, és az ellenérzésből, és az elkeseredettségből, az ki tud egyből állítani olyan politikusokat, akik képességesek ebben a politikai intézményben, amiben dolgoznak, és a Tisza láthatólag küzd azzal, hogy azt a néhány embert, akit ebben első körben megtalált, azt hol helyezze el. Ezt ugye mutatja azt, hogy most már kettő olyan ember is lesz, aki közgyűlési és EP képviselő is egyben, mert egy nagyon szűk káder állomány van, akit ide-oda be lehet rakni. Annyiban viszont a Tiszának hasznára lehet, hogy ezek az emberek megtanulják azt, hogy mit jelent egy politikai üzemmód, mit jelent egy képviseleti intézményben dileket kötni, egyeztetni, frakción belül a párttal, tehát egy kicsit egy ilyen laboratóriumszerűen tanulják meg a párt működését. Engem ez egy kicsit azért emlékeztet a 89-90-es időszakra, mikor szintén ugye nagyon sok ember úgy kezdett politizálni, hogy előtte semmilyen köze kapcsolódása nem volt a politikához, demokratikus döntéshozatalról nem beszélhettünk, és hirtelen csatlakozott valamelyik párthoz, és lett fél év alatt egy egyszerű, nem tudom, esztergályosból vagy autószerelőből önkormányzati képviselő, mert az SZDSZ, vagy az MDF vagy a KDNP színeiben bejutott. Ezért amikor most azt hallom, hogy elemzők vagy politikusok azon aggódnak, hogy úristen, hát nem tudjuk, hogy kik lesznek a Tisza jelöltje, és teljes rutintalansággal érkeznek meg, hát ilyen elő szokott fordulni, hogy politikai generációk mindig kezdik valahol, és teljes rutintalansággal indítják az első szezont, és aztán utána vagy beletanulnak, vagy leváltjuk őket.
Csak akkor végeredményben a Tiszának nullszaldós.
Én azt látom, hogy bemenetele. Azt látom, hogy nullszaldós azért, mert akkor a fényt viszont nem kap a fővárosi politika országosan, hogy visszaüssön a Tiszára, és ugye magyar azért nagyon ritkán szólal meg fővárosi ügyekben, tehát nem húzza rá a pártra a Tisza frakciónak a budapesti működését, és még egy fontos dolog, hogy nagyon sokszor látszik az, hogy a fővárosi közgyűlés Tisza frakciója viszont keresi, és meg is találja az együttműködést a többiekkel, akár a Podmanicki mozgalommal, akár időnként a DK-val, amire szerintem kevesen számítanak, akár a Kutyapárttal.
Visszatérve egy kicsit a Pride-ra, lehetséges, bár most nagyon nehéz elképzelni a Tisza mellett bármilyen más ellenzéki erőd, de lehetséges egy másik ellenzéki pólusképzésnek, ennek a pólusképzés, ennek a tüntetésnek a legitimációs bázisán ön szerint? Vagy ebből igazából ők nem tudnak profitálni?
Hát ugye pólusképzés főleg ebben a nagyon személyvezérelt politikában akkor lehet, hogy valaki áll az élén. Láttuk, hogy ki áll az élén. Aki az élén áll, az elmondta párszor, hogy ő nem óhajt az országos politikában részt venni. Tehát ezt a mondjuk így tömeget, amit most összehozott Karácsony Gergely, ő vezethetné, de szerintem hát, nem tehát, fogja én nem, még én nem, én nem látom azt, hogy aki már mindent és az ellenkezőjét is volt kénytelen vállalni és lenyilatkozni, és nem csak ha elcsapja a villamos, aztán mégis arra járt legalább egy troli. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ő ebben még egyszer nem megy bele. És rajta kívül, mivel rá került ennek a sikere, vagy rávetül ennek a Pride-nak a sikere, nem másra, ezért ezt utólag már megosztani mással nem lehet. Azt, hogy ellenzéki politikusok, akár a DK részéről, akár látom, hogy Tordai Bencének van egy ilyen magányos farkas jellege, hogy ő felméréseket kér, és megmutatja, hogy miért lesz fontos, hogy ő megint ott legyen. Rajtuk kívül nem látok mást, aki ezt a pólust úgy meg tudná képezni, hogy az egy olyan egységes tömb legyen, ami ahhoz kell, hogy a Tiszát versenyre szorítsák. Ez a közeg ugyanis 15 éve nem képes ezt a tömböt úgy kialakítani, hogy az működőképes legyen, úgyhogy én nem látom, hogy most, amikor már egy ilyen erőteljes ellenzéki kihívó is van, tehát nem az övék a cintér, ezt hogy fel tudni megcsinálni.
Kicsit absztraktabb szintre mennék a következő kérdéssel. Az, hogy ugye a főváros, ezt ugye Tóth Gábor Attila alkotmányjogász mondta nemrég itt nálunk, hogy a főváros azt az utat választotta a Pride kapcsán, hogy a meglevő jogszabályok között próbálta kimutatni a gyülekezési jog érvényességét, lavírozott trükközött. A tüntetők viszont, minthogyha egy másik emberjogi hagyományt követtek volna szerintem, akik azt mondták, hogy alkotmányellenes elnyomó törvényeket egyszer nem kell betartani, nekünk jogunk van, ahhoz nem kell ahhoz fővárosi gyámság, jogunk van oda kimenni. Ön szerint a jogállam esetleges majdani rekonstrukciójakor lehetséges-e, hogy ez egy olyan tapasztalat lesz a szavazóknak, hogy a Fidesz által ránk hagyott mély államot nem biztos, hogy a Fidesz által alkotott jogszabályok figyelembevételével kell majd lebontani?
Hú, de jó lenne egy ilyen népszavazási kérdés ott a szavazólapon majd az országgyűlési választás idején. Nem tudom, hogy az, ami itt a maga konkrétságában megélhető volt, hogy az én gyülekezési jogomat akarták korlátozni, ezért elmegyek és tiltakozom ez ellen, és megmutatom, hogy nem tudod elvenni tőlem, hiszen így gyakorlom, ami ez egy nagyon konkrét dolog, hogy ez ebben az absztraktságban, ahogy így elhangzott, megélhető-e, vagy egyáltalán realizálódik-e a választók fejében, biztos sokakéban realizálódik, és azt szerintem a szavazólapokon fog, az az eredményekben látszani fog. Tehát azért, hogyha a választók nagyon nagy többsége úgy dönt, hogy a Tiszára adja például a listás szavazatát, és a Tisza előnye nem csak az egyéni kerületekből érkező töredékszavazatokkal és mandátumokkal lesz kimutatható, hanem a listás szavazatokban is kimutatható lesz egy masszív támogatottság, akkor azt a Tisza értelmezheti úgy, és mi is értelmezhetjük úgy, hogy igen, itt arra az történik, hogy akkor legyen egy rendszerváltás, és hogyha ennek az az ára, hogy nem sikerül tárgyalásos úton, ugye a tárgyalásos út az a kvázi jogállami út, amikor megkérjük a nem jogállami módon kialakult intézmények szereplőit, hogy legyenek szívesek, akkor most jogállami módon ezt valahogy ők maguk vegyenek részt ennek a reparálásában, hogyha ez nem megy, akkor megtehetjük. Lefordítom matekra. Ha a Magyar Péternek, pontosan Tiszának meg lesz a kétharmados többsége, akkor
a parlamentben,
és ez nem kell kétharmados választói felhatalmazást, persze, tudjuk, akkor tulajdonképpen pontosan ugyanúgy, ahogy a Fidesz kvázi jogállami azt csinál, amit akar.
Igen,
és erre biztos vagyok benne, hogy ezt a választók is. A választók nagy része nem hülye, sőt, senki nem hülye, és a választók nagy része ezt tudni fogja, hogy oké, úgy tudok megszabadulni attól az egésztől, amit NER-nek hívnak, hogy a Tiszának adok felhatalmazást. Még akkor is, hogyha ez a maga konkrétságában, hogy jogállami módon, vagy nem jogállami módon, melyik jogállami módon a 2010 utáni jogállami értelmezés, vagy a 2010 előtti jogállami értelmezés mentén. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz így szofisztikálni, és ez sokkal inkább a jogászok és a politológusok egyfajta ilyen értelmiségi vitája sem, mint az átlagemberi. És amikor átlagemberről beszélek, akkor gondolok arra az állami adminisztrációra, hivatalokra, regionális területi szinten is, aki már csak amiatt, hogy adott esetben jöhet egy ellenrendszer, jöhet egy rendszerváltás, háromszor meg fogja gondolni, hogy azokat a nem jogszerű, de mégiscsak meglévő utasításokat, kéréseket figyelembe vagy el, vagy sem, vagy adott esetben azt mondja, mint Pintér Sándor, hogy nem. Mert én szerintem most ez van. Tehát vissza tud egy kicsit, hogy mondjam, húzódni ez a rendszer azáltal is, vagy tudnak csökkenni a jogállamisági sérülések azáltal is, hogy az államigazgatás nem tart annyira a hatalomtól, és ezért elkezdi a polgárok felől és a saját túlélés érdekei felől működtetni a maga rendszerét.
A következő fél évben.
A következő fél egy évben.
Igen, de azért ez egy fontos tapasztalat, amit Lengyelország csinál. Aki láthatóan megpróbálja mondjuk a fővárosi önkormányzat útját választani, igen, tehát hogy megpróbálja, kiküldi az izgalmas törvényeket a Velencei Bizottságnak előtte véleményezése, tehát megpróbál azok között mozgásteret találni a kormányprogramja végrehajtásához, amit ráhagyott a Jog és Igazságosság Párt, és nem nagyon megy neki.
Igen, de azt gondolom, hogy a lengyel példában ugye van két eltérés a magyarhoz. Az egyik az, hogy a lengyel ugye nem teljesen egy olyan kormányzati rendszer, mint a magyar. Tehát ott az elnök, a közvetlenül megválasztott elnök, ez inkább egy félelnöki rendszernek tűnik nekem, bár nem teljesen félelnöki. Emiatt ugye az elnök személyének nagyon komoly kormányzati pozíciói vannak, hatalma van, és hogyha az elnök személye, mint most látjuk, már a visszatérő piszből jön, és az előző hatalom még egy másik, akkor ott eleve van egy ütközés. A másik, hogy ugye a PISZ-nek nem volt alkotmányozó hatalma, és ezért egy csomó mindent nem tudott olyan radikálisan átalakítani, mint ahogy ez Magyarországon megtörtént. De a lengyel példa még egy dologra tanít szerintem minket, az az, hogy, és ez lehet, hogy nem, vagy kiábrándító lesz sokaknak, hogy ott is ott maradtak a PISZ szavazók, a saját nézeteikkel és érdekeikkel. Senki ne gondolja azt, hogy Magyarországon jövő májusban nem lesz itt 2 millió Fidesz szavazó, itt lesz. És avval nem leszünk beljebb, hogyha azt mondjuk, hogy akkor mostantól nektek pofa súlyba kus, és majd mi eldöntjük. Tehát pont azon kéne gondolkodni a lengyel példa kapcsán is, hogy hogyan lehet azokat a kompromisszumokat megkötni, amit mi még tehát amit a rendszerváltó közeg még el tud fogadni, és hogyan tudja ebből, ha kell, becsatlakoztatni a Fidesznek azokat a szereplőit, és azokat az érdekeit, akik mondjuk kevésbé kompromitálódtak az elmúlt 10-15 évben, de mégiscsak legitim módon képviselik a saját politikai közösségüknek az érdekeit. Mondok egy nagyon egyszerű példát, bár most lehet, hogy így, tehát nem akarok így rábökni, hogy vele kell majd tárgyalni, de hogyha mondjuk valaki meghallgatja Cserparkovics Andrásnak vagy Navracsis Tibornak az interjúit, abból én hallok ilyen, hogy mondjam, párbeszédre ösztönző szavakat, még akkor is, ha parádés lenne pont velük tárgyalni, hiszen 2010 és 14 között ők ketten voltak azok, akik egyrészt miniszterként, másrészt egyéni módosítók sokaságával ezt az egész NER struktúrát létrehozták. De előfordulhat olyan helyzet, hogy ők lesznek azok a Fideszből, más nevet most akkor nem mondok, akikkel adott esetben lehet tárgyalni egy a Fidesz szavazók számára is elfogadható, és a nem Fidesz szavazók számára is elfogadható környezetről, hogy ne essünk a lengyel csapdába.
Ehhez a gondolatkísérlethez, amit most itt elmondott, pászítható az, hogy a Fidesz, vagy a Fidesz végeredményben miért nem küldte csődbe a fővárost?
Mert ha egy ország fővárosa csődbe megy, akkor az óhatatlanul hatással van a nemzetgazdaság egészére. Aha. Tehát az én nekem meggyőződésem, hogy a főváros csődje az a magyar az állam hitelminősítéseit is, tehát az állam minősítését rontaná, a kötvények kibocsátási lehetőségeit bontaná, tehát egyszerűen Magyarország mozgástere a nemzetközi pénzpiacokon iszonyatosan romlana. Tehát ugye, ha a főváros csődbe megy, ez a külvilágnak azt jelenti, hogy Magyarország gazdasági motorja, egy nagyjából 3,5 milliós, ugye a főváros az agglomeráció, és ebben az értelemben azért, hogyha ez csődbe megy, ami az ország legfejlettebb és legműködőképesebb, leghatékonyabb, legfejlődőképesebb régi, akkor mi van az egész országgal? És ez szerintem egyszerűen nem engedheti meg magának a kormány, hogy a főváros a csődbe megy, ha egy kis település önkormányzat csődbe menne, állj, legyen, majd megoldjuk. De a főváros az akkor ott már azt is mutatja, hogy a magyar államgazdaság egészével, a nemzetgazdaság egészével van probléma, ezt pedig nem tudják bevállalni.
Mondta az elején azt, hogy ez egyfajta ilyen lombik kísérlet, hogy a fővárosi közgyűlésben ez a folyamatos koalíciós és megegyezési kényszer, de voltaképpen én még mindig nem értem, hogy egy ennyire elsorvasztott önkormányzatiságban, mint a magyar, ahol szerintem a fővárosi önkormányzat az lényegében egy közműcégeket üzemeltető szervezet. Tehát a politika csinálásnak minimális eszközei vannak, mondjuk maximum annyi, hogy mikor zárjam le a rakpartot, és mikor nem. De úgy nem nagyon látok többet, meg lehet persze szimbolikus dolgokat csinálni, kitűzni zászlót, meg ilyesmiket. De hogy mégis miért érdekes annyira ez a fővárosi közgyűlés?
Hát mert mutatja
egy,
a sajtó.
Egy nulla önkormányzati autonómiával bíró országban.
Mert hogy iszonyú nagy figyelmet kap. Tehát ez egyébként egy nagyon jogos kérdés, mert én is azt figyeltem, hogy, és direkt megnéztem visszamenőleg, hogy a tavalyi önkormányzati választások előtt milyen sajtóvisszhangja és milyen látványossága. Semmilyen jelentősége. Igen. Néha jött egy hír, hogy volt a héten közgyűlés, és nem volt. Nyilván tavaly óta egyrésztről a Fidesz nyilvánosságnak érdeke, hogy mutassa. Másrészt pedig nem csak a Fidesz nyilvánosság kapta ezt fel, hanem mindenki, aki úgy érzi, hogy csalódott a választások eredményében, és ezért a belső harcokat ki kell hozni. Az egy nagyon érdekes dolog, amit felvet, hogy egyébként az önkormányzatiságról, mint olyanról, mit gondolunk, milyen jogkörök, milyen hatáskörök, és ez egyébként egy zajló vita, hiszen a helyi önazonosság, vagy nem, lehet, hogy nem jól mondom ezt, a betelepülés igen, ellenes törvény, az például konkrétan önkormányzati jogosítványokat ad, miközben hát felmerülhetne, hogy esetleg az építéshatóságot kéne visszaadni, és már is nem lehetne egy telekre 8 házat építeni, és hasonlók. Tehát, de nem erről beszélünk, hanem önmagában a fővárosról beszélünk, mert kicsit nekem az az érzésem, hogy mindenkinek a fővárosban jelenleg az az érdeke, hogy mutassa ezt a konfliktust kifelé, megmutassa, hogy ő mennyire nagyon demokratikusan akarja képviselni a szavazóit, és itt hogy készülnek a döntések, ő milyen módon áll ki. És ennek hogy mondjam, az áldozata a fővárosi politika, mert egy csomó minden, mivel minden a nyilvánosság előtt zajlik, mindig mindenkit lehet fegyverezni és revolverezni azzal, hogy te még tegnap azt ígérted, akkor most miért mész bele ebbe a kompromisszumba, ezeket ellehetetleníti. És szerintem ez a következő választásokig már nem is fog eltűnni.
Áttérhetünk a harmadik témánkra, vagy még maradunk?
Nyugodtan.
Ez pedig a Fidesznek a kampány politizálása. Érdekes hír volt az nemrég, hogy Gelencsér Ferenc Momentum politikusa, aki korábban volt Momentum elnök, és azt mondta, hogy neres vállalkozók megkeresték a pártnak valakiét, azt nem tudom, hogy háttéremberét vagy politikusát, hogy megfinanszíroznák, hogyha a párt mégis elindulna 2026-ban. Ő hogy látja, tudja-e még a Fidesz domestikálni az ellenzékét, a rendszer, vagy a kormány egy ilyen szelidített ellenzéki szerepben tartani őket?
Néhányakat biztos, hogy megpróbál. Tehát azt látom,
Veres
hogy
János hirtelen elindul.
Ugye? Istenem. De azért ez egy jó dolog, mert így újabb generációk is. És ugye már szoktuk emlegetni, hogy mindig az Összödi beszédet, de abban most akkor itt van, ő volt az a Veres Jani, aki abban többször is előkerül, és hát tudjuk, hogy kiszámolta. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan szereplők, akik nyilván olyan szervezetek, akiknek adott esetben jól jöhet az, hogy a Fidesztől érkezik valami fajta támogatás, és ez egyébként lehet pénzügyi, de adott esetben lehet jogi is, tehát lehet még mókolni, hiába mondják, hogy nem, ez történik.
Csak nem állítja vissza az arányos rendszert, amit a László Robert bedobott egyszer. Ez csak hát, nem teszi már meg a Fidesz, de nem akarom nagyon szóra szakítani.
Nem, bármit meg tud csinálni a Fidesz.
Kétfordulót?
Ehhez csak egy alkotmánybíróság kell, aki olyan passzusokat talál alkotmány ellenesnek a jelenlegi választási törvényben, vagy a választási eljárási törvényben, és vagy az országgyűlési kampányfinanszírozásra szóló törvényben, amik alapján sajnos újra kell alkotni a jogszabályt. Hiszen tudjuk, hogy olyan nem lehet, hogy nincs választás, az elsődleges érdek, hogy valamilyen módon lehessen választást tartani, tehát ha hiányzik egy jogszabály, mert az AB megsemmisít részeket, akkor annak a helyére alkotni kell egy másikat. És akkor majd nyilvánvalóan, ha én lennék a Fidesz, arra hivatkoznék, hogy tehát olyan régóta szígyátok a vegyes rendszert, ezt a többségi elvűséget, a győztes kompenzációt, hogy hát akkor most ezeket jól kiszedjük. Tehát ugye azért itt megvannak a jogi lehetőségek arra, hogy ezt mókolni lehessen a választások előtt egy-két héttel is akár.
Tehát visszatérve az ellenzéki
Igen, de én pártokra. Azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok egy részének egzisztenciális létkérdés, hogy elinduljon a választáson, tehát hogy ott adott esetben nem is fognak kopogtatni, mert tudják, hogy elindulnak. Azt, hogy a Momentumot megkeresték ezzel, annak nyilvánvalóan az lehet az oka, ha ez igaz, és hát miért vannám kétségbe bárkinek a szavait, hogy a Momentum tud egy olyan olyasfajta lendületet, vagy egy olyasfajta nagyon nem a Fidesz-el azonosuló, Fidesz ellenes politikát megjeleníteni, amit a Tisza is. És ezért, hogyha én azt szeretném, hogy a túloldalon ne egy szereplő jöjjön velem szembe, hanem sok kisebb, mert azt tudom hatékonyan működtetni, hiszen arra találtam ki az egész rendszert, akkor muszáj ösztönzőket adnom és kínálnom arra, hogy ezek a szereplők életben maradjanak, vagy legyenek, akik elindulnak.
A DK-nak is vannak ilyen ösztönzői ön szerint, vagy pedig ők, nem is tudom, genezisekből fakadóan is.
Szerintem három dolog van itt. Az egyikért nem tudok jogi felelősséget vállalni, bár lehet, hogy kénytelen lennék. Én azt gondolom, hogy a DK-nál is lehetnek ilyen anyagi ösztönzők. De önmagában a pártfinanszírozás és a kampányfinanszírozás eleme egyébként ebben a rendszerben ilyen. De ugye a DK-nak a genezise az, hogy az Orbánnal és a NER-rel szemben is működik, másrészt meg ugye azért a DK-ban vannak aktív politikusok önkormányzati szinten, és hát ugye a parlamenti szinten is, akiknek nem tudom, hogy alternatíva ez visszamenni autófényezőnek, hogy egy klasszikust idézek, és ha nem az, akkor ők mindent meg fognak tenni azért, saját jól felfogott érdekükben is, hogy pozícióban maradjanak, vagy ne adják fel azt az esélyt, hogy pozícióban maradhatnak, és nyilván nekik van egy aktív támogatói körük, akik teljesen a maguk szempontjából teljesen logikusan követelik azt, hogy legyen szép pluralizmus, és akkor most már mégsem inkább azon, hogy a legerősebb mellé menjenek a kisebbek, amit eddig mondtunk, hanem legyen az, hogy nekünk jogunk van megmutatni. Itt ugye a probléma az, hogy a DK folyamatosan azt mondja magáról, hogy mi vagyunk a baloldal, tehát aki baloldal ránk szavaz, de hát ez nem ilyen ráolvasással szokott a választóknál működni, hanem hogy felőlem hívhatja magát valaki baloldalnak, ha én nem tartom magam annak, vagy én nem tartom őket annak, akkor nem fogok vele azonosulni. Ami még érdekes lehet, az ugye a kutyapárt, akik most fognak eljutni abba a helyzetbe, amit 2022-ben megúsztak, hiszen most tulajdonképpen a Tisza lett a kutya ebben a helyzetben, tehát Tisza lett az abszolút outsider szereplő, és a kutyapártnak kell majd azt valahogy kitalálnia, hogy én úgy tudom, hogy ők elindulnak a választáson, hogy az ő indulásuk hogyan ne veszélyez, hogyan tudják azt elmesélni, hogy az ő indulásuk nem veszélyezteti a kormányváltást semmiképpen, de talán a rendszerváltás sem, de az ő indulásuk nem is jelenti azt, hogy itt az úgynevezett ellenzék vagy a NER 15 évében valamilyen módon aktív szerepet játszoknak a továbbélését mutatják. Ezt szerintem nekik még zenésíteni kell majd, mert kellő időben rájuk fog hárulni a figyelem, pont azért, hogy, hogy mondják el, hogy ők miért indulnak, és hogyha ők indulnak, akkor miért mondják sokan azt, hogy mások viszont ne induljanak a Tisza mellett.
Mondjuk ebben van tapasztalatuk, mert azért, amikor az összefogósdi volt, akkor is mindig megkapták, hogy miért indulnak.
Igen, csak nem országos, nem volt ennyire országos figyelem szerintem. Ezen inkább az önkormányzati választásokon helyben jelent meg, ott meg egyébként a választók, hát a 12. kerületben a választók ezt gyönyörűen elintézték, hogy hát ha a kutyapárt a csúnya, amiért elindul, akkor legyen kutyapárti képviselőtestület, és megoldották az összes többi párt helyzetét.
Visszatérve a Fidesz kampányhoz, nem meglepő, hát minden kormánypárt mindig ezt teszi, de elkezdődött az osztogatás is, ráadásul nem is kicsibe játszik a Fidesz. Hát ennek a 22-eshez hasonlóan nagyon komoly költségvetési vonzatai néznek ki. A legfrissebb intézkedés ez a 3%-os kedvezményes lakáshitel, amit egyébként már első kormányzása idején is csinált.
Igen.
És aztán a Medgyessy 100 napos programjával együtt gajra is tette ez az egész a költségvetést. Tehát az ilyen népjóléti intézkedésekkel, mint amilyen például a nők gyakorlatilag személyjövedelemadóvá mentessé tétele is, tud valamit kezdeni egy ellenzék? Vagy pedig neki sincs más útja, mint akkor jöjjön a 14. havi nyugdíj?
Én szerintem az ellenzék azt tudja kezdeni, hogy elmondja, hogy ezt nem a Fidesz adja. Tehát ezt mi fogjuk kifizetni. De én is, ahogy megnéztem ennek a kedvezményes lakásütelnek, egyből eszembe jutott, hogy mondjam, boldog ifjúkorom, ahol ezt egyszer már eljátszottuk, és ugye ott is nagyon hamar kiderült, hogy miközben értem, és akkor is lehetett tudni, hogy a magyar társadalom erősen tulajdonpárti. Tehát szeretnénk, hogy legyen saját, mert az albérletben, a bérletben, a szociális bérletünkön nem bízunk. De ez a rendszer, ugye ez továbbra sem azt jelenti, hogy könnyen jutok lakáshoz, hanem hogy az állam könnyen juttatja azokat, akiknek lehet. Jó, értem, hogy itt most egy kicsit többeknek lehet, meg nem kell gyereket vállalni, meg hasonló, de ennek is tehát, hogy van egy olyan nagyon erőteljes igazságtalanság elem a történetben, hogy ezt a költségvetésből fogja mindenki megfizetni, és magánprofit lesz belőle, miközben ugyanezt a forrást költségvetésből például önkormányzati vagy állami bérlakásrendszerre is ki lehetne utalni, arra is lehetne fordítani, és akkor nem magánprofitok jönnek ebből létre. Ráadásul, aki most azt gondolja, hogy ebből neki egyszerűbben lesz lakás, már most látjuk, hogy elindult visszafelé az ingatlanár, mert
meg... Bankmonitor legalább 10%-os
iszonyatosan, igen, meg fogja növelni, és az, hogy nincsenek benne olyan feltételrendszerek, amik kizárják azt, hogy ezt az, akinek egyébként sem okozna terhet, az ingatlan megvásárlása megtegye, ezért tulajdonképpen kik járnak legrosszabbul, megint azok, akik a legrosszabb élethelyzetben vannak, akiknek még erre sem jut, de akiknek pont emiatt a bérlete árak, mert ugye nem csak az ingatlan adásvétel ára megy fel, hanem a bérlet, hiszen a most feltételezem, akik ehhez a hitelhez nyúlnak egy részük, biztos, hogy befektetési céllal veszi meg ezt az ingatlan, ő nem olcsón fogja ezt tovább béreltetni. Tehát itt van egy ugye a Fidesz valószínűleg ránézett Magyarország probléma térképére, és azt látta, hogy a lakhatás az egy olyan probléma, amit nem elég csokkal, meg hasonlókkal megoldani, de ez tulajdonképpen megint a jövőnket zálogesítja el úgy, hogy a közösség egészen számára nem tisztességes, mert a közvagyomból csinál magánprofitot, csak most nem néhány oligarchának, hanem mindenkinek kicsiben, aki ehhez hozzá tud férni, és akik a legrosszabb lakhatási helyzetben vannak, rajtuk ez semmit nem segít.
De ez a szakértő beszéde. Értem. A rezsicsökkentéshez sem mer senki hozzányúlni. Magyar Péter is
valószínű
deklarálja,
Magyar
hogy
Péter is azt fogja mondani.
Gazdasági irracionalitás.
Igen, valószínű Magyar Péter is azt fogja mondani, hogy minden olyan kezdeményezés, ami a lakhatás segíti, az megmarad. És utána legfeljebb lehet azt mondani, hogy az államilag támogatott hitelkonstrukciót még hagyjuk 2 évig, aztán megszüntetjük, vagy átalakítjuk, vagy majd valamit csinálunk. És utána, hogyha olyan parlamenti összetétel van, aki azt gondolja, hogy a közös szociális problémákat, közös szociális erőfeszítésekkel kell megoldani, akkor rájövünk arra, hogy lehet nagy létszámban önkormányzati és állami bérlakásrendszert működtetni, de hogyha a magyar társadalom nagy része azt gondolja, hogy neki jobb a saját, akkor, most furcsa lesz, amit mondok, akkor az a demokratikus döntés, hogyha a közösség azt mondja, ja, hát az a cél, hogy mindenkinek biztosítsunk sajátot, akkor arra felé kell elindulni, akár azon az áron is, hogy ez a költségvetésben jelentős tehertételt fog jelenteni. Nem tudok elképzelni olyat, hogy ezt visszavegyék.
Hát igen, akkor a Fidesz egy újabb szociális népszavazása előrébb hozza a következő hatalomra kerülését.
Persze, tehát hogy itt amit lehet csinálni az, hogy azt gondolom, hogy ezeket adottságként lehet egy 4-5 évig kezelni, hogy ezek a kiadási tételek vannak, illetve be nem vételi lehetőségek, mint az adókedvezmények és hasonlók, és közben újra gondolni azt, hogy akkor hogyan tudjuk a magyar állam finanszírozását és a magyar állam költségvetését és a közcélokat és a közfinanszírozást valahogy új alapokra helyezni.
Fél éve lehet, hogy csak nekem még úgy látszott, hogy mintha inkább a demográfiai törzsszavazóira, a falusiakra lőne a Fidesz, de ezek az új intézkedései már nagyon tág demográfiai, a lehető legszélesebb csoportokat célozzák. Hogy látja, nehéz persze jósolni, de megfordíthatják-e ezek az intézkedések a Fideszből kiábránduló közhangulatot? Most nem a szűk városi progresszív rétegen kívül, vagyis magyarán meg tudja-e venni ezekkel a Fidesz újból a választói többségét?
Fú, kemény mondata, meg tudja-e venni. Én azt gondolom, hogy a Fidesz itt most azt a harcot próbálja meg, vagy azt a pozíciót próbálja meg visszaszerezni, hogy őt igenis érdeklik a választói, én ezt inkább így fogalmaznám meg. Tehát, hogy nem az van, amit Magyar Péter mond, és nem az van, amit a Tisza mond, hogy a Fidesz már csak a saját oligarchiája és Orbán Viktort kizárólag a saját kis vagyona és családja érdekli, hanem ő igenis foglalkozik az ország problémáival, és igenis megoldásokat próbál rá kínálni. Én azt gondolom, hogy ezt próbálja meg a Fidesz kommunikálni, mert hogy egy ponton túl önmagában a gyűlöletkampány és ez a nagyon erős, agresszív, mindenki más hülye, csak mi vagyunk, itt a képességesek, ez nem fog működni. Ez ugye a Lázár infókon is kiderült, hogy persze ki lehet állni vitázni, csak egy ponton ez a nagyon lekezelő, kioktató hang nem, ez taszító lesz még azoknak is, akik egyébként, hogy mondjam, adott esetben billegnek, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. És ugye a korábbi választásokon a Fidesz, azt gondolom, és azért ezt valamennyire a felmérések is igazolták, azzal tudta a választók többségének a szavazatát megszerezni, hogy valami fajta kiszámítható prosperitást ígért ideológiai kérdéseken túl. Tehát persze mindig voltak itt a népnemzeti, meg a keresztény, meg nem, de nem ez volt a hívószó, hanem az volt a hívószó, hanem hogy a legalapvetőbb hétköznapi biztonsági érzetünket, ami egyrészt a közbiztonság, másrészt a szociális biztonság és a lakhatás, ezt a Fidesz rendezni tudta. És persze hát gond van az egészségügye, persze gond van az oktatása, de azért mégiscsak jutunk egyről a kettőre. Ezek az ígéretek szerintem most pont ezt próbálják meg visszahozni, hogy igen, én próbálok neked segíteni a lakhatásban, és ez most már ugye nem úgy fog megjelenni, hogy rádöntöm az elmúlt év adóját, amit befizettél, és én egybe visszaadom. Nekem pénzt így nem tud adni, hanem maximum annyit, hogy átvállalom a költségeid egy terhét, de aki kedvezményes lakáshitelt vesz fel, az nem valószínű, hogy minden hónapban ki fogja számolni, hogy aha, akkor most én ezért fizetek ilyen alacsony kamatot, mert ennyit hozzátesz a Fidesz, bár ezt mondjuk nem vitatná, lehet, hogy a tervben van az is, hogy majd olyan számlaértesítőt kapnak, amin a rezsicsökkentés mintájára ott lesz, hogy ehhez ennyit tett hozzá a magyar állam. De én azt gondolom, hogy itt inkább egyfajta biztonság értelmezés, és ilyen értelemben igen, valóban egyfajta visszacsalogatás, vagy megtartása még nem mentek el, egy ilyen bizalom megerősítő gesztus, hogy igen, mi törődünk veled, mi foglalkozunk veled.
És mit fog ön szerint, vagy mit tehet meg a Fidesz a választás tétjének, ami miatt majd mondhatja, hogy most aztán tényleg mindnyájunknak el kell menni szavazni? Tehát, mert ezen múlik a Kubatov listáknak a hatékonysága, meg minden, hogy nem nagyon látom azt, hogy
2002-ben a két forduló között, amikor ugye mozgósítani kellett, hogy mi lesz a... mit veszíthetünk, akkor az egyik ez a kedvezményes lakáshitel volt egyébként, amit az Orbán elmondott. Igen, tehát, hogy mindazt az eredményt, amit együtt elértünk, beleértve a lakás, vagy az otthonteremtési programokat, azt mind el fogják venni, és rettenetes gázárak, és nem tudom, mik jönnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt is most az adókedvezmények, családi juttatások és az otthonteremtési történetek lesznek azok, amiket tud mondani, mert minden másra utalni, tehát azt, hogy csináltunk egy nagyon jó Klebersberg intézményrendszer, ezt valószínűleg nem fogja tudni mondani, a szociális és a fizikai biztonság lesz. Ugye 2022-ben a fizikai biztonság, a háború volt jelen, és hát mivel nem úgy tűnik, hogy sajnos jövő tavaszig véget ér a háború, én biztos vagyok benne, hogy ők ezt a motivumot ugyanúgy fogják használni. Hogyha nem mi, akkor jön a háború.
A nemrég kiszivárgott, vagy Magyar Péterék által, Magyar Péterék azt állítják, hogy ezek a Karmalitából származó dokumentumok, amelyek arról szólnak, hogy a Fidesz mintha teljes mértékben a kampányát a digitális térbe helyezni. Ez mit mond a Kubatov listákról és a door-to-door kampányokról? Lehet, hogy ez a Vox 2025 most azon túl, hogy nem tudjuk soha, hogy valóban mennyien jelentkeztek. De lehetséges, hogy ez is visszaigazolta azt, hogy ez a korábbi mozgósító ereje a Fidesznek kevésbé működik, és ezért próbál a digitális térben?
Hát lehet, hogy vagy az van, hogy felismerték, vagy akár mind a kettő is lehet, hogy felismerték, hogy a digitális térben nem elég hatékonyak.
De eddig mindig azt mondtuk, hogy azért végeredményben azt az embert el is kell
vinni. El kell vinni, igen.
Tehát azért csak be kell csöngetni hozzá.
Be kell csöngetni, ugye tavaly volt ez az 1 millió találkozás napja, nem tudom, emlékszik-e még rá valaki erre? Senki nem emlékszik, ez az EP választás előtti hétvégén volt.
Így van.
Egyébként onnan lehet rá emlékezni, hogy a kormánypárti média oldalakon még mindig ott van rovatként. És ugye ez pont azt volt hivatott szimbolizálni, hogy igenis mi még mindig terepen vagyunk a legerősebbek, és terepen mi vagyunk a legerősebbek. Gyanítom, hogy itt most a hivatalos mondás az lesz, vagy az házon belül, hogy most meg kell mutatni, hogy online is mi vagyunk a legerősebbek, de én nem lennék meglepődve, hogyha az derül neki a belső méréseikből, illetve a belső visszajelzések azok lennének, hogy nagyon sokan nem pártolnak úgy el a Fidesztől, mint aktivisták, hogy átmegy a Tiszához, vagy átmegy a Mi Hazánkhoz, de adott esetben már nem mozgósítható arra, hogy menjen és kalapoljon, és menjen és kopogtasson a Fidesz nevében. Tehát, hogy ilyen fajta lemorzsolódási hatás szerintem egy 15 éves kormánypártnál automatikusan előkerülhet, no pláne egy olyan válsághelyzetben, mint amiben Magyarország és a Fidesz van most már jó régen. Tehát én szerintem ezt a fajta lemorzsolódást próbálják a digitális, hogy mondjam, erőtér megnyerésével és felmutatásával kompenzálni valahogy, hogy mi még mindig hatékonyak vagyunk, és sokan vagyunk, és aztán azt meg, hát én ebben nem tudok jósolni, hogy jövőre működnek-e a Kubatov listák. Ugye a Kubatov listák akkor tudnak, vagy ez a mindenfajta door-to-door kampány akkor tud hatékonyan működni, hogyha más nem igen csinálja. Ha ennek viszont lehet egy ösztönző hatása a másik oldalra, hogy nekünk is kell csinálni. Amit ugye látunk például 2002-ben, hogy amikor kiegyenlített volt a mezőny, mert a másik oldal is egy nagyon hatékony kampányt csinált, akkor nem volt elég. És szerintem a Fidesznek most az online jelenlét, az tulajdonképpen a terep mozgósításról, annak a kicsi kudarcairól húzza el a figyelmet, hogy azzal akkor ne foglalkozunk annyit, ezt fel tudjuk mutatni, hogy itt erősek vagyunk, és ha itt erősek vagyunk, hát ha az meg tudja fordítani úgy a közhangulatot, hogy azok, akik most nem szívesen jönnének velünk, és akinek vannak fideszes ismerősei, azért találkozik ezzel, hogy taggyűléseken kevesebben vannak, hirtelen nem érnek rá annyian pultozni, meg hasonlók, hát ha a digitális jelenlétnek a sikere és a megerősödése, az visszahozza azokat a szimpatizánsokat fizikai valóban is, akik mostanában nem szívesen mennek szórólapozni.
A mikrotargetálás helyett a Harcosok Klubja fog majd.
A kettő nem zárja ki egymást szerintem, hogy mikrotargetálás és Harcosok Klubja. Mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy ez a Harcosok Klubja, ez még decemberben lesz ilyen formában, mert úgy tűnik, hogy inkább nevetségtárgya mindenki számára, mint hatékony eszköz lehetne jelen formájában, de hát a tisztelettársasága is sokáig működött, úgyhogy ne zárjuk ki.
És végül elképzelhetőnek tartja-e, hogy a lassan 2 évtizedes hagyománnyal szakít a Fidesz, és elkezd szakpolitikai vitákba belemenni, amit most láttunk a Takács Péter Kúja András vitában, és ahogy Lázár kiment a nép közé, akkor megpróbálnak közpolitikai érveléssel is szavazatokat nyerni, vagy ezt nem tartja valószínűleg?
Ezt korlátozottan tartom. Tehát lehet, hogy egy-egy témában meg fogják próbálni megvédeni magukat, vagy felmutatni valami fajta.
Hát, hogy a kormányzati inkompetenciát kimutassuk,
valami fajta, igen, kompetenciát,
ezért,
igen.
Inkább ezért.
De ennél szerintem, tehát, hogy ez egy olyan fajta nagyon, hogy mondjam, szűrt és nagyon sokrétű nyilvánosságot igényelne, és üzenetrendszert, ami nem biztos, hogy átmegy. Az egy nagyon komplex üzenetrendszer lenne, hogy szakpolitikai üzeneteim is vannak, meg aztán még, mert azt akkor szétszedik, ízekre szedik. Én nem gondolnám, hogy a Fidesz ebben a néhány hónapban fog ilyen követelésekkel előállni, vagy ilyen ötletekkel, vagy ilyen vitákkal előállni. Az biztos, hogy ez, hogyha elveszítik jövőre a választás, másnap fog megkezdődni minden egyes szakpolitikai program, ilyen tervezetnek a számon kérése és elvárásrendszer, és akkor majd ellenzékből lesznek megint nagyon jó ötleteik.
Unger Anna, köszönöm szépen, hogy értékelte velünk a Fidesz kampányt, a fővárosi közgyűlést és a Pride szankcionálásának elmaradását.
Köszönöm szépen.